Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Mongoliráról beszélgettünk Sós Istvánnal. A jurtáknál hagytuk abba, azt mondja, hogy olyan, mint a hátizsák, vagy talán egy ilyen hordozható tanya a jurta, és azok az emberek, akik Ulánbátorba költöznek, de nincs pénzük lakásra, viszik a jurtájukat magukkal a hegyoldalban. De hát a jurtához én úgy tudtam, hogy teljesen vízszintes talaj kell. Kilógnak a hegyről a jurták?
Hát messziről úgy látszik, hogy kilóg tulajdonképpen, illetve hát látványosan ott van. A jurta az a kerek sátor, és hát ilyen fehér színe van, messziről világít. A hegyoldalban hát ásna, illetve egyengetnek egy egyenes talaj részt, egy akkora helyet, ahol vízszintesen áll a jurta, és hát kényszerhelyzet, de a telkük így mondjuk, hogy domboldalba van, de hát mondjuk van nálunk is domboldalba építkezés, csak itt azért ez nem szokatlan tulajdonképpen.
És fel tudják szerelni úgy a jurtát egyébként?
Egy jó óra alatt össze lehet állítani egy jurtát, a család nekiáll és megcsinálja, lerakja a berendezést, körbeépíti az oldalfalakat, a tetőtartót, behúzza nemezzel, tulajdonképpen egy jó óra alatt végeznek vele.
Igen, hát ez gyorsan megy. És mit keresnek a parabola antánnák a nemezen?
Hát igen, ez a városban is megvan. Ott egyszerűbb, mert ha a jurta van, akkor ott a villanyvezeték is van, tehát még villany is van nekik, de a vidéki mongoloknak, ugye hát mivel aki így pásztorember és vándoroló életet él, annak nincs úgy villanyhálózat, viszont napelem van, a jurta oldalába oda támasztja a napelemet, a parabola antennát egy oszlopra oda tesz, és bent a jurtában nézi a 110 centis LCD TV-t, és 60-80 csatorna közül válogathat, vagy 100 csatorna, ami a műholdon ott van, ő azt mind tudja nézni.
A puszta kellős
közepén. Igen, kint a végtelenbe. Hát ugye elgondolkodhatott engem is, és maga ez a technikai fejlődés, hogy 40 évvel ezelőtt egy levelet, ha küldtem Magyarországra haza a szüleimnek mondjuk, és feladtam légipostaként, egy hét alatt megérkezett. És most a nyáron, hogy a barátaimmal kint volt 500 kilométerre a fővárostól, kint a hegyekbe, és egy domb tetején, vagy akár a faluba is olyan térerő volt, hogy elő a mobiltelefont, és Viberen Amerikába az ott lévő, ott dolgozó anyukával Mongóliából Amerikába 12 óra differenciát átlép, egy pillanat alatt a Viberen beszélgetünk. Szóval 40 év nagyon, nagyon, nagyon sokat adott, és ezt ők is szeretik, élvezik, használják minden.
És 40 éve, amikor a Góbi sivatagban először aludt jurtában. Ugyanolyan jurtában aludt, mint most?
A jurta nem változik.
Volt egy kis kalandja is a jurtával, ha jól emlékszem, hiszen akart hozni Magyarországra jurtákat.
Igen, a 90-es években, hát akkor még nem nagyon lehetett, de ottani állami engedéllyel 16 jurtát már hoztunk ide Magyarországra egy jurta kemping megnyitásának céljából, de a jurtára visszatérve az érdekessége az, hogy mennyire nem változik. Nekem mindig az jut eszembe, hogy amikor én valamikor régen a Nemzeti Múzeum honfoglaláskori szekcióját láttam, ott a honfoglaló magyarokat úgy ábrázolják, hogy jurtával jöttek, fanyereggel, ék alakú fanyereggel, ugyanolyan fanyereggel, mint amilyen a mai napokban is használatos Mongóliában, és ugyanolyan íjakkal lövöldöztek, mint a mai napig is használják Mongóliában. Elgondolkodtató, hogyha a fegyverzetünk, a lószerszámunk, a jurta ugyanaz volt, akkor igazából honnan is jöttünk mi? Nem vitaindítónak, de ugye gondolkodtatónak.
És a nyereg alatt puhított húsról azért ne feledkezzünk.
Igen.
A nyereg alatt puhítják a húst a mongolok?
Hát vagy nem, de ez ilyen legenda, mint a kutyafejű tatáros dolog is, annak is megvan az oka. Hát nem nyereg alatt puhítják a húst, hanem igazából az volt valamikor már a dzsingiszi időkben, vagy talán még régebben is, amióta jöttek, mentek, az igazi konzerv. Tekintettel, hogy Ázsiában nagyon száraz a levegő, a levágott marhának a húsát csíkokra vágva szárítják, órák alatt kőkeményre szárad, és ezt ilyen oldalzsákokba a nyereg kápára kötve maguk mellett hordják, viszik, és ez egy évekig elálló olyan konzerv, ahol megállnak, csak valamibe egy vizet merítenek a folyóból, beleszórnak egy kis húst, az megdagad, megfő, és már is kész van a melegétel. Itt a vízre visszatérve nagyon egyszerű, mert bárhol, ahol folyóvíz van, régen is kristálytiszta, és mindenhol ihat, fogyasztható volt. Hát hozzátenném, hogy 2014-et írunk a mai napig, most, hogy kint voltam egy Binder nevű kisebb városka, egy nagyobb falu környékén, az Onon folyó partján. Hát arról ismeretes a mongolok körében, hogy itt az Onon mellékén született valahol Genghis Khan. Nos, ültünk a folyóporton, és azt mondja a mongol barátom, te nézd, olyan tiszta ez a víz, hogy ezt inni lehet. Merített egy bögrével, megitta, merített még egyet, megkínálta, én is megittam, és tényleg inni lehet, és semmi bajunk. Tehát, ha vigyáznak a természetre, hál' Istennek, mai napig ugyanolyan, mint régen, tehát iható, használható, gyönyörű halakat lehet fogni, mindent megad a természet, ha nem bántják.
Azt még nem mondtuk el önről, hogy sokféle vállalkozása után most éppen taxis, a City Taxinál dolgozik, ami azért is fontos, hiszen a Klubrádióval is szerződésben állnak, ezért mindenképpen érdemes megemlítenünk, de azt is tudom önről, hogy Nagy Ínyenc és a taxisoknak szóló labban évek óta a gasztrorovatot vezeti és szerkeszti. Visszatérve Mongóliára és a nyereg alatt puhított, illetve erre a bizonyos csíkokra vágott marhahúsra. Ön tud valami olyan speciális mongol ételt, amihez mondjuk ragaszkodik, gyakran eszi, vagy pedig valami olyan módon tudja elkészíteni, hogy azt a mongolok is szeretik?
Hát főzni tudok jó néhány mongol étel természetesen, sőt volt egy alkalom, amikor a elhunyt régebbi anyosom kifőzdéjében nem volt szakács, és néhány napig én főztem helyette, és híre ment pillanatok alatt, mert jöttek úgy vendégek, hogy hallották, hogy orosz szakács van, biztos nagyon jó a kaja, és ismerős is volt, ez ment a pletykába, és jött egy ismerős, István, te vagy? Igen, én. Azt mondják, orosz vagy? Nem, mondom, én vagyok, ettől még jobb a kaja.
De, és mi volt az? Ami nem is orosz, hanem mongol, nem, vagy
hát
fordítva.
Egy nagyon viszont egyszerű laktató egytál étel, úgy hívják, hogy hórog. Igazából a csíkokra vágott húst pirítani kell zsiradékon, olajon. Ha van, adódik némi hagyma, még javít rajta, só, bors. Ehhez laskára csíkokra vágott káposztát, nyers káposztát szórunk a tetejére, metéltésztát, ezt megpároljuk, egy 20 percen belül megvan, és ez egy laktató egytál étel, akár ezzel a cónak hívják ecet, ami tulajdonképpen egy kínai szója ecet, amivel még lehet egy kicsit javítani rajta ezt nem szeretem ezt a szót, tehát az ízeken lehet javítani.
Tehát az orosz megvan. És a kínai hatás mind a kettő érvényesül a kettő is, között lévő országban.
Illetve az ázsiai, nem csak az ázsiai, az olasz konyhát is, de az oroszt is mondhatnám elé, ahol bármilyen tésztába, batyúba, bármit, húst vagy bármit csomagolnak. Ez ugyanúgy megvan Mongóliában. Tehát az orosz pelmeni vagy pilmeni, hogy
igen,
mondja.
Húsos
táska tulajdonképpen. Igen. A kínai ugyanúgy készíti, Mongóliában ugyanúgy van ott baoz a neve. Ez igazából valószínűleg kínai eredetű név. Hát ez egy gőzgomboz, tulajdonképpen gőzben párolják egy 18-20 percig, és kész van. Viszont van egy érdekesebb, amit szívesen eszik az ember, de itthon nem tud készíteni. Amikor a mongol birkát vág.
Igen.
És a birkát elkészíti. És itt mindig egy magyar népmese, a kőleves jutott eszembe, amikor ezt készítették. Hát mindenkinek megvan a feladata, aki a birkát vágja, darabolja, az egy dolog, más a tüzet rakja, és amikor egy elég nagy tüzet rak, abba a folyóparton gyűjtött, általuk jól ismert köveket összeszedik, mert nem mindegyik kő jó hozzá, ami bírja a tüzet, az belerakják a tűzbe, és amikor jól leégett, erős parázs van, leégett a mágia, akkor kipiszkálják, kiveszik a forró köveket, egy edénybe a húsokat, rétegesen a kövekkel és zöldségfélékkel, illetve ha adódik krumpli, répa, hasonló, ezeket úgy rétegesen összerakják, az edényt lezárják, visszateszik a tűzre, és így mondjuk egy 30-40 percet párolódik két oldalról, kívülről, belülről. A forrókő belülről párolja, a tűz meg kívülről.
Mongol forrókövek kellenek hozzá, hogy csak ott lehet megcsinálni?
Nem, a kő nem mongol, az kő. Tehát a természetnek nincs nemzetisége, csak mi csinálunk ilyen butaságokat, hogy megmagyarázzuk. Nem, egyszerűen olyan kő, ami nem pattan szét a tűzbe, hanem egybe marad, és amikor ezt felnyitják, már a gőze, az illata már az nagyon jó, és az a húslé, ami a friss húsból kifő, az ad egy olyan finom levest, hogy hát azt imádják, és hát szeretem én is, aki ezt megkóstolta és megszerette, az soha nem felejti, és a főtt húsokat akkor a zöldségfélével és ezzel a levessel, hát az valami pazar. Na most, amikor a kedvünkért levágták ezt a birkát, akkor azt kértem, hogy az egyik hátsó combot hagyjuk meg, mert akkor a hátsó combból, meg az általam itthonról vitt magyar piros paprikával segítkezve egy magyar gulyást, egy bogrács gulyást, birka gulyást készítettem nekik, hát mondanom se kell, hogy az is abszolút elfogyott.
Imádták.
Szeretik a magyar ízeket.
Mondja, és mi a helyzet, ha már a birkánál tartunk, a fagyús sós tejával?
Sós teát manapság is isznak, a fagyú nem feltétlen kell manapság már, annak az a jelentőség, hogy télen és vidéken, hogy kalóriát vigyenek be, eleget. Ha nincs vaj, akkor jó a fagyú, és ez a fagyú úgy rajta marad, hát a birkának fagyúja van.
De azért a vajas teja is elég ezoterikusan hangzik így.
Hát most,
az
ha az angolok is isszák a teljes teját,
hát
akkor...
Hát igen, az mégse vaj,
hát,
nem?
Most az, hogy van rajta vaj, vagy nincs, ez hát szokás kérdése, neki kényszerhelyzet, illetve meg ez a szokásuk volt, hogy valahogy a kalóriát be kellett vinni.
Értem. Folytatjuk mindjárt Sós Istvánnal.